Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Pál apostol Korintusbeliekhez írott leveléből olvasom az igét. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, az írások szerint eltemették, és feltámadt a harmadik napon, az írások szerint. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy ezen a héten elcsendesedhetünk, hogy minősített időt kaptunk arra, hogy a te házadban, a te néped közösségében és otthonainkban, szeretteink körében, és bárhol, ahol vagyunk, többet, teljesebbet lássunk újra, mint ami a szemünk előtt van. Köszönjük neked, hogy szerte a világon, és most mi is itt megállhatunk, visszatekintve a te kereszt halálodra, feltámadásodra, és köszönjük, hogy te szeretetedben, Úr Jézus Krisztus, mi magunk is megújulhatunk. Arra kérünk téged, hogy ezeken az alkalmakon, a nagy hét alkalmain szólíts meg bennünket. Ajándékozz meg bennünket a te ígéd erejével, világosságával, bölcsességével. Kérünk téged, hogy gyújts reménységet a szívünkbe és hálát, alázatot és bátorságot, és segíts, hogy látva azt, amit értünk, végbe vittél, tudjunk ennek az örömében, ennek az áldásában megújulva a te szolgálatodban, a te küldetésedben járni, élni, szólni, szolgálni, bizonyságot tenni, fényt vinni, sóvá lenni ebben a világban. Köszönjük, hogy megrendült a föld, megrendült az ég, és köszönjük, hogy megrendülhet a mi szívünk is újra, amikor hálaadásban oda borulunk a kereszt elé. Kérünk téged, hogy vezess el erre az útra bennünket, és kérünk a mai alkalommal is, hagyj legyen a te szavad egészen személyessé számunkra. Kérünk, hogy érints meg bennünket, nyisd meg a szívünket, és adj nekünk engedelmes szívet. Édesatyán, kérünk téged, Jézus Krisztus nevében, szent lelked által, légy így velünk. Amen. Szeretett testvérek, Isten igét olvasom ma a János írása szerinti örömhírből, a mai napra rendelt ige szakaszból, a 19. fejezet 12-től a 16. versig terjedő részből. A János írása szerinti örömhír 19. fejezetéből így szól hozzánk Isten üzenete. Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak: ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust, és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak, héberül pedig Gabbatának neveztek. A páska ünnep előkészületi napja volt. Délfelé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz: íme a ti királyotok. Azok pedig felkiáltottak: vidd el, feszítsd meg. Pilátus ezt mondta nekik: a ti királyotokat feszítsem meg. A főpapok így válaszoltak: nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. És újra idézem a 13. 14. verseket, amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust, és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak, héberül pedig Gabbatának neveztek. A páska ünnep előkészületi napja volt, délfelé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz, íme a ti királyotok. Nagyon pontosan és meghatározó módon írja le a János írása szerinti örömhír Isten lelkétől ihletetten, hogy mikor történnek ezek az események, amelyek elénk kerülnek. A páska ünnep előkészületi napja volt, és délfelé járt az idő. Különös az is, hogy éppen ezen a mai napon kezdődik el az a páska ünnep, amelyet minden esztendőben másként ugyan, de megünnepelnek a zsidóságban is. Tehát ilyen tájt, ugyanígy, ilyenkor áprilisban, ami hónap szerinti beosztásunk szerinti időben, éppen április 1-én kezdődik ez. Itt járunk ilyen körülmények között, és természetesen nem itt, hanem ott Jeruzsálemben, Izrael fővárosában. Mi történik ott? Készülődnek a nagy ünnepre. Jeruzsálemben a nép legnagyobb ünnepére, a páskára készülnek. És ebben az előkészületben látjuk ezt a jelenetet, ami különösképpen is megmozdít, és tulajdonképpen az ünnepi menetből egészen kimozdít, hiszen nagyon megdöbbentő látni, hogy itt éppen azokkal találkozunk ebben a jelenetben, akik az ünnepre nem szokványosan, nem alapvető előkészületben járnak, bár ez az a nap, amely a páska ünnep előkészületi napja volt, hanem egészen mással, egészen másképpen foglalkoznak és találkoznak. Nyilvánvalóan azokon kívül, akikről itt olvasunk, voltak olyanok, akik csak az ünnepre készültek. Ott akkor Jeruzsálemben. Az ünnep határozta meg a gondolkodásukat, a teendőiket, az élet gyakorlatukat. Ez készítette őket, és ez irányította őket ebbe az irányba. De voltak ott, akik úgy ünnepeltek, hogy eközben Jézus jelenlétében már mielőtt az ünnep ünneplése történt volna, Jézust ünnepelték. Erről volt szó az elmúlt úrnapján, a világvasárnapi Isten tiszteleten, a hét első napján, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe. Ők Jézust látva is ünnepeltek, Jézust látva ünnepelték a leendő páskát is. Aztán itt vannak a zsidó vezetők, a vallási vezetők, akik Jézus halálát kívánták. Ünnepre készülve, a szabadítás ünnepére készülve, halálral, gyilkossággal, gyilkos indulattal volt tele a szívük. Gondoljatok bele, hogy milyen más, mint az, amit eddig elmondtam. Ünnepre készülve, a páskáért, a nagy szabadításra emlékezve, ünnepre készülve, Jézussal, Jézust ünnepelve, ünnepre készülődve, vallási vezetőként Jézus halálát kívánva. És itt van a római helytartó is, akinek igazán ahhoz, ami történik, semmi köze nem volna, igazán annyi feltétlenül, hogy ebben a nagy sokadalomban, amit jelent egy ilyen ünnep ott Jeruzsálemben, ebben a rend fenntartója legyen hely tartóként, és a római birodalom érdekeit képviselje, hogyha lehet, ne legyen lázongás, ne legyen nagyobb probléma, és megfékezze az indulatokat. Ő is itt van, aki kénytelen foglalkozni most ezzel az üggyel, nyilván ő nem az ünnepre készül, hiszen számára az ünnep nem jelent semmit, ő a maga római isteneit imádja, a maga idézvebetett vallásos kultúrájában van otthon, számára az egész egy teljesen idegen, külön kultúra, mégis kénytelen találkozni Jézussal, mert erre kényszerítik a zsidók előjárói. Aztán itt vannak a katonák, a római katonák, már csak így, ahogyan egymás mellé tesszük ezeket, hogy mennyiféle ember, mennyiféle idézebet, tisztség, hivatás, gyakorlás, amiben járnak. Itt vannak a katonák, akik természetesen parancsot teljesítve ebben a helyzetben, éppen itt, az ünnepre készülés közepette, kegyetlen korbácsolással, tövis koronázással, majd éppen az ünnepet megelőzően kivégzéssel koronázzák meg ezt az egész ünnepet. Milyen ez a világ? Milyen az a világ, ami ott van? És milyen a mi világunk? Hányféle módon, hányféleképpen vagyunk jelen egy ünnep tulajdonképpeni idejét látva magunk előtt egy ünnep felé haladva, vajon kinek mi van a szívében? Kinek mi van az életében? Ezekben a jelenetekben, amit az evangélium leír, természetesen és értelemszerűen az örömhír, a Jézus Krisztusban megjelent örömhír és a benne lévő isteni terv ragyog át, ragyog felül mindent, hiszen Jézus van a középen. Hiszen az evangélium leírásban ott van Jézus Krisztus, Isten egyszülött fia, aki ezen az úton járva a mi megmentésünkre indul. A kérdés, ami körül forog itt minden, tudva, akarva, akaratlanul is, kicsoda ő? Kicsoda ő igazán? Kicsoda az a Jézus, aki ott megjelenik az ünnepen? Kicsoda Jézus függően és függetlenül attól, hogy mit gondolnak róla? Hogy mit vallanak róla? Hogyan állnak hozzá? Kicsoda ő? Ugye azt olvastam, kétszer is idézve most az evangéliumi leírás, azt mondja, azt állapítja meg a helytartó, íme a ti királyotok, rámutat Jézusra. Íme a ti királyotok. Korábban azt mondja, íme az ember, íme a ti királyotok. Vajon mi volt az ő szívében, amikor ezt kimondta? Vajon mi volt azok szívében, akik hallották? Vajon mit jelentett számukra ez a kijelentés? És vajon mi lehetett Jézus szívében, aki ugyancsak hallotta ezt? Kicsoda Jézus? A vádak alatt, hiszen bevádolták Jézust, Pilátus igyekezett a helytartóságon kivizsgálni Jézus ügyét, beszélni vele. Különös mozgás ez, hogy Pilátus bemegy és kijön, ami nem annyira jellemző egy helytartóra, de az egész jelenet tükrözi, hogy ez az egész helyzet abszolút kibillentő helyzet, nem egy átlagos, normális menet, hanem egy nagyon megdöbbentő és sokakat érintő út és történés. És amikor kijön a helytartóságtól, akkor ezt mondja, íme kihozom őt nektek, és tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Kicsoda Jézus? Hát ő azt mondja, a római helytartó a maga jogi jártasságával, a római jog szerinti megítélésével, íme egy ember, akit ti vádoltok, és tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Ő maga semmiféle bűnt nem talált Jézusban. Ki ez a Jézus? Íme az ember, akiben semmi bűn nincs. És nyilvánvalóan nem a polgári értelemben vett jog határozza meg ezt, hogy ki bűnös és ki nem, de értelemszerűen érdekes és fontos hallani ezt, hogy egy római helytartó a vádak keresztüzében is azt mondja ki, tudjátok meg, semmiféle bűnt nem találok benne. Igazat mond. Ez az ember, ez a helytartó tulajdonképpen a maga vizsgálati eredményében is többet mond, mint amit mondhat. Mert Jézusban valóban nem volt semmi bűn. Nem csak halálra méltó, hanem egyáltalán. Igazat mond. És akkor is, amikor azt mondja, íme a ti királyotok, akkor is igazat mond. Megrázó ezt felismerni. És persze a kérdés igazán majd újra az, mint mindig, hogy te és én, amikor szembenézünk Jézus Krisztussal, és ezzel a történéssel, mi mit mondunk? Te mit mondasz? te hogyan gondolkozol? Te vajon mi alapján állapítasz meg bármit is vele kapcsolatban? És akkor itt van a kontraszt. Megrázó, engem mérhetetlen mélyen érintő, hogy a vallási vezetők, és itt is nagyon-nagyon nehéz ezt kimondanunk, hogy így van, a vallási vezetők, az élharcosai és képviselői az Isten hitnek mit mondanak? A vallási pedig ellenkezőjét mondják éppen. A törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Ők már tovább mutatnak, azt mondják, nem király, hanem az Isten fia, sőt magát tette Isten fiává, tehát halálra méltó. Meg kell halnia. A törvény szerint meg kell halnia. Pilátus azt mondja, nincs benne bűn, a főpapok azt mondják, meg kell halnia. Ennek a feszültsége van itt. Nem állnak meg a vallási vezetők, hanem mindenáron, egyértelműen Jézus halálát akarják. Ezt akarják elérni. Erre akarják elvezetni mindazokat, akik ott vannak, főképpen a jogosult halálra ítélőt Pilátust. És azt olvassuk Pilátusról, a római birodalom képviselőjéről, hogy egyre mélyebb félelem fogja el a szívét. Ezt is olyan jó volt végig gondolni, vagy ha nem is jó, de mélyen elgondolkoztam rajta, hogy egy ilyen képviselő, aki valóban rendelkezik egyfajta hatalommal, és joggal és lehetőséggel, fél. Többszörösen előkerül ez itt, és a kijelentésben le is íródik ez, hogy ő fél. Félelem fogja el őt. Félelem fogja el a szívét. Ő egyre bizonytalanabb ebben az egész helyzetben, miközben a vele szembe állók, vagy az őt kényszeríteni kívánók, a vallási vezetők egyre bátrabbak, egyre határozottabbak, egyre élesebben, bátrabban fogalmazzák meg, meg kell halnia. És föltehetjük a kérdést, akkor itt, amit látunk végül is, kié a hatalom? Kié a hatalom? Egy királyról hallunk, de vajon valóban az? Isten fiáról hallunk, de ő valóban az? És ki fog így győzelmet aratni? Milyen súlycsoportban vannak ezek az emberek, a szabad ezt egyáltalán így mondalom? Milyen erővel, milyen hatalommal, milyen felhatalmazással rendelkeznek? Ki uralja ezt az egész helyzetet? Mi történik itt? Ott van a római birodalom képviselője. Ilyen értelemben emberi megítélés szerint egy hatalmas birodalom képviselője ő. Valóban a birodalom képviseletében a hatalom gyakorlás megtestesítője. Ott áll mögötte az akkori lakott világ meghódító hadserege, és ott áll a birodalom uralkodója, a császár. Akkor, abban a helyzetben nem volt nagyobb felhatalmazott senki ennél a helytartónál. A helytartó előtt pedig a leigázott zsidóságnak vannak ott a képviselői, és ott van egy különös király, Jézus. És amikor a helytartóságon beszél vele, jól emlékszünk rá, hiszen olvastuk az evangéliumi leírásban ezt, akkor tulajdonképpen megfenyegeti Jézust, és azt mondja hatalmának a pozíciójából, hogy nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek. Ezekkel a szavakkal arról tesz vallomást, hogy ő Pilátus élet és halál ura. Valóban? Jézus szavai helyre teszik ezt az öntelt kijelentést. Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Jézus világossá teszi, hogy az a hatalom, amely őt itt, ebbe a helyzetbe helyezte, messze felette áll annak a hatalomnak, amivel itt a leghatalmasabb ember rendelkezik. És azt látjuk, hogy Pilátus itt megérintődik. Ezután olvassuk ezt, ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani. Megérintetté lett, elgondolkozott talán Pilátus, hogy itt valami egészen mással van szemben, mint amivel eddig valaha az életében. Olyan valaki szólal meg, és úgy szólal meg, és a jelenetet, hogyan le is írja más helyütt is az evangélium, azért látjuk, hogy igen, Jézus Krisztuson keresztül olyan módon jelenik meg az Isten hatalma alázatban, hogy azokat, akik körülötte vannak, nagyon mélyen, akár fizikai értelemben is érinti. A hatalommal bíró vezető megrendül Jézus hatalmától, a Jézus mögött álló hatalomtól. És ezután mégis egy fordulat jön. Egy fordulat, amiben szinte elbizonytalanodik az ember, aki olvassa csak önmagában pusztán a szöveget, mert egy római birodalmi képviselő, a legnagyobb hatalommal rendelkező élet-halál ura szabadon akarja bocsátani, és azt olvassuk, de a zsidók így kiáltoztak, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust, és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak, héberül pedig Gabbatának neveztek. A páska ünnep előkészületi napja volt, délfelé járt az idő, Pilátus így szólt a zsidókhoz, íme a ti királyotok. Azok pedig felkiáltottak, vidd el, feszítsd meg. Pilátus ezt mondta nekik, a ti királyotokat feszítsen meg. A főpapok így válaszoltak, nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. A vallási vezetők átlátszó hazugsággal veszik rá, félemlítik meg a helytartót. A császárra appellálnak. A birodalom vezetőjére. Az akkori kor legnagyobb vezetőjére, legnagyobb hatalmú uralkodójára. Arra appellálnak, ha egy úgymond királyt választ, akkor ellene szegül a császárnak. Aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak, és ha te egy ilyen magát királlyá tevő mellé állsz, akkor te magad is ellene szegülsz a császárnak, nem vagy a császár barátja. És itt Pilátus félelemből megáll, és olvassuk, ekkor kiszolgáltatja őt, hogy megfeszítsék. Ki itt a hatalom? A császáré? Befolyása rendkívüli. Látjuk itt. Pilátusé? A vallási vezetőké? Jézusé? Kié a hatalom itt? Kicsoda Jézus? És ezekre a kérdésekre ebben a jelenet sorban semmi máshoz nem hasonlítható módon, vagy talán így mondom, hogy sehol máshol nem hangzik el annyi alkalommal ilyen különböző módon Jézus Krisztussal kapcsolatban a kifejezés király. Valóban azt mondja itt, ez a közeg többféle módon ő a király. Emlékeztek? Ez zengi a virágvasárnapi tömeg. Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében, Izrael királya. Aztán ezzel gúnyolódnak a római katonák. Üdvözl légy, zsidó királya! Ezt mondja a helytartó is. Íme a ti királyotok. A főpapok pedig tagadva beszélnek róla, nem királyunk van, hanem császárunk. Hányféle nézőpont, hányféle hozzáállás, vallomás Jézus Krisztusról. És amiben tetőzik mindez, hogy Pilátus bírói székbe ül, és ítéletet gyakorol a Gabbatán, a kövezett udvaron. Ott áll Jézus a Gabbatán, és hallja ahogy kiszolgáltatja őt arra Pilátus az ő bírói döntésével, hogy megfeszítsék. Milyen jelenet ez? Ki ül a bírói székben? Ki ül a döntés az ítélet székében? Az ember. A birodalom képviselője. Az ember. És ki ül a vádlottak padján? Ki áll ott vádlottként? Az Isten. Az ember a bírói székben, és Isten, mint vádlott. Ott a Gabbatán, a bírói székben ül Pilátus, és ott áll vádlottként Jézus. Micsoda világ ez? Micsoda világ az, ahol a Gabbatán azon a helyen, a bírói döntés helyén, ott áll vádlottként Jézus. Micsoda világ az, ahol a Gabbatán elhangzó döntés miatt majd ott lesz megfeszítve a Golgotán az Isten fia. Hogy állhat Isten a vádlottak padján, és az ember a bírói székben, hatalmat gyakorolva? Hogy létezik ez? Nyilvánvaló a válasz Jézus szavaiban, ott és akkor felülről adatott az a hatalom, amely megtehette ezt. Megrázó, megrendítő, mélyen és mélyen elgondolkoztató, mert Jézus Krisztus itt úgy van jelen, mint aki tudja, tudatosan vállalja, hogy hatalmat gyakoroljanak felette. Jézus Krisztus átadta magát ennek a földi hatalomnak, hogy megváltson bennünket. Jézus Krisztus alárendelte magát a gyilkos indulatnak, az Isten elleni lázadóknak, hogy megmentse az Isten elleni lázadókat. Mert csak így menekülhettünk meg, hogy ő a király, a valódi király leteszi a koronáját, és tövis koronát vállal. Ő a király, az uralkodó, átengedi az uralmat az indulatnak, az Isten ellenes hatalomnak, és kiszolgáltatja magát. De testvérem, állj meg itt, és ezen az estén is gondolkozz el azon, és értsd meg jól. Ez, amiről hallunk, ez a fordulat, ez a megdöbbentő képlet, hogy a bírói székben, a Gabbatán ott ül az ember, és ott áll az Isten vádlottként, ez egyszer történt meg a történelem folyamán. Egyszer, és soha többé nem történhet meg, és nem is fog megtörténni. Soha nem fog Isten a vádlottak padján ülni, vagy ott állni vádlottként, és soha nem fog ember bírói ítéletet mondani felette, ítélettel, soha többet. Ez egyszer s mindenkorra történt meg ott. Soha előtte, és soha ezután nem történhet meg. Jézus Krisztus király, Jézus Krisztus úr, és tudd jól, és értsd jól, ő ül a bírói székben, és ő fog ítélni élőket és holtakat, és ő a király, a királyok királya, az uraknak ura, aki nem teszi le a hatalmát, hanem hatalommal jön majd el a felhőkön, és újjá teremti ezt a megromlott, bűnnel terhelt embervilágot, és ezt az egész teremtett világot. Mélyen gondolkozz el ezen. Soha nem fog odaállni még egyszer a vádlottak padjára, vagy ülni Jézus Krisztus, Isten fia. És tanulnunk kell ebből, mert ma is minden látszat ellenére, minden emberi gőg és királykodás és császárkodás ellenére, ő az Úr, ha nem is így látnád, ha nem is vallanád, hogy ő a király, ő a király. Ő uralja ezt a világot, ő uralja a te életedet, ő uralja az eseményeket, a történelmet. Sokan nem látták akkor sem, de ez nem változtatott azon, hogy ő kicsoda. Csak ő maga tehette azt ott és akkor, hogy leteszi a koronáját és fölveszi a tövis koronát. Elvállalja. Ezt nem mi tettük vele. Ne gondoljuk azt, hogy mi azt teszünk Istennel, amit akarunk. és mi úgy bánunk Isten fiával, ahogy akarunk. És úgy vesszük szánkra Isten nevét, ahogy akarjuk. És mi bátran és bármikor bírálhatjuk, kritizálhatjuk az Istent. Soha, soha nem tehetjük meg ezt büntetlenül már. Soha. Mert az ember sosem emelkedhet Isten hatalma fölé. Mert az ember megváltása nem az emberi elképzelés szerint történik, hanem a megváltásunk Isten akarata, Isten terve szerint történik. Ő az, aki hatalmával szabadít, mert hatalommal szabadít meg önmagunktól, a felség sértő önteltségünktől, a gőgünktől, a függőségeinktől, az istentelenségeinktől, a bűneinktől, a lázadásunktól, engedetlenségeinktől, hitetlenségünktől. Az övéi között nem a világi hatalom gyakorlás jelenik meg, hanem az ő hatalma, szabadító, kegyelmes, szeretett hatalma. Győzelem a félelem fölött, az aggódás fölött, a kicsinyesség fölött, a kényszerek fölött, a reménytelenség fölött, a békétlenség fölött, az örömtelenség fölött. Ez az ő győzelme, ez az ő hatalma bennünk, rajtunk. És ő hatalmas, aki minden hatalom menjen és földön. És ő ezzel a hatalommal gyógyít ma is, ezzel a hatalommal szólít ma is, ezzel a hatalommal végez ma is bennünk hatalmas dolgokat. Nem az emberi hatalom, az emberi uralom, amelyik uralkodik ebben a világban, hanem az ő hatalma. Akkor is, ha nem így látod, ha a szemeid mást látnának, mi hitben járunk és nem látásban. Nem abban járunk, amit látunk a szemünkkel, hanem abban, amit látunk a hitünkkel. Mi pontosan tudjuk, hogy ki a mi megváltónk. De ahhoz, hogy ez valóság legyen a te és az én életemben, ehhez valóban tudatos, naponkénti helycserére van szükség. Ki kell szállnunk a bírói székből, testvérem? Ki kell szállnunk az öntelt bíráskodásunkból? Jelképes értelemben a Gabbatán nem mi ülünk a bírói székbe, hanem éppen fordítva ő. Mi vagyunk a vádlottak padján. Nincs jogunk ítélkezni Isten felett semmilyen értelemben. Milyen a szívünkbe kell vésni ezt? Ő az Úr, az egyetlen Úr, senki sem fogható hozzá, és amikor a szívünk vádaskodni kezd, akkor tudd és tudjuk meg, hogy a vádoló oldalára állunk, és ez ítéletes dolog. Mi nem a vádoló oldalára álltunk, mi kegyelemből a megmentő oldalára hivattunk el. Jézus Krisztus oldalára. Nem vádolók vagyunk, hanem pártfogók. Nem vádolók az ördögi lelkületből, hanem a Szentlélek lelkületéből pártfogók, védők. És tudnod kell, hogy minden vádaskodás, minden vád, minden ítélkezés, minden bírói fölülemelkedés, ez bizony nem jár kockázat nélkül. Ez ítéletes dolog. Ebből semmi nem származik jó, csak kár az életünkben. Hogy jövünk mi ahhoz, hogy beüljünk a bírói székbe, ami egyedül az övé, az örökké való Istené, a szent, az igaz Istené? Nem marad nyom nélkül, amikor beülünk a bírói székbe. Számolnunk kell ezzel. Nem lehet károvolni a felséges büntetlenül. Nekünk nem ez a helyünk. Nekünk egészen más helyet készített az Isten. És ennek fényében másrészt figyeljünk arra is, hogy ezt a helycserét megtettük tudatosan is, hogy ő ül az ítélő bíró székében, mi csak a vádlottak oldalán állhatunk. Ezt is látnunk kell, és látnunk lehet, hogy a vallási vezetők választása figyelmeztetés. Mert figyeljétek csak, milyen álságos volt mindenestől, amit mondtak, nem királyunk van, hanem császárunk. Nem királyunk van, hanem császárunk. Micsoda mondat ez? Ők, a vallási vezetők, akik az elnyomás alatt mindenestől azt kívánták volna, hogy pusztuljon el az idegen isteneket imádó római birodalom, őnek itt császáruk van, és nem királyuk. De mit jelöl ez? Nyilván az indulatuk, a Jézus elleni indulatuk mondatja velük ezt az álságos hazugságot. De a mondatuk mégis bennünket is kérdez. Kit választunk? Te kit választasz? Az Úr Jézus Krisztust, vagy a világi uralkodókat? Neked kid van? Császárod? Vagy királyod? Jézus Krisztusban. Kit választasz? Ki uralja az életedet valóságosan? Ki határozza meg a mindennapjaidat? A világ uralkodik feletted, vagy Isten? És ez mindig lemérhető. Ez lemérhető a döntéseinken, az életgyakorlatunkon, azon az egyszerű képleten, hogy mire fordítom az időmet, az erőmet, a figyelmemet, a képességeimet, az adottságaimat. Hogyan használom fel ezeket? Ki uralja ezt, és én kinek az uralmát szolgálom? Ha Jézus a király az életemben, akkor valóban ő ural mindent. Akkor ő szab rendet, akkor ő mutat irányt, akkor ő ad feladatot, akkor ő előtte hódolok, és nem a saját vágyaim előtt. Akkor valóban övé, mindenem, én magam az övé vagyok, és ő irányítja az életem, én pedig őt szolgálom. Így van ez? Vagy a világi uralom határoz meg engem? A világi lehetőségek, hatalomgyakorlás, bármely értelemben is, kire adom a voksom? Kit választok? Isten uralmát, vagy a világi uralmat? Ugyanakkor, ha Jézus Krisztust választottam, mert ő választott engem urának, ha én valóban azt tudom mondani, nekem királyom van, nem császárom önmagában, hanem Jézus Krisztus van, az én uram és megváltóm, mint valóban az én királyom, akkor annak az örömében élek, annak a valóságát tapasztalom, hogy ő a hatalmas, a dicsőséges, mindenek felett álló Úr, ő az, aki erőt ad nekem. Akinek az erő forrásából merítek. A királyok királya az én uralkodóm, az uraknak ura az én megváltóm. Én az ő erejéből élek, mert mindenre van erőm. A mindenható Jézus Krisztus erejében. Valóban. Ő rendelkezésre bocsátja az ő erejét, de odaadja nekem az ő bölcsességét, odaadja nekem az ő békességét, odaadja nekem az ő kincseit, minden rávalót, amire szükségem van, mert igaz az, amit Pál apostol a római levélben írt. Hányszor hallottuk, hányszor vettük a szívünkre, hogy az az Isten, aki az ő tulajdon fiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odatta. Erre tekintünk most is. Így folytatja Pál, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Mire van még szükséged a mindenen kívül? Mire van szükséged? Nincs szükséged semmire. Jézusra van szükséged, és vele együtt minden a tiéd. Minden. Ez kizárólagosságot jelöl. Ez lefoglaltságot, ez valódi uralmat jelöl. Ez azt jelenti, hogy testestől, lelkestől, életemben, halálomban. Nem a magamé vagyok, hanem Jézus Krisztusé, az én megváltómé. De ez azt jelenti, hogy minden az enyém. Minden, amire szükségem van. És kérlek, gondold át, hányszor mondod, hogy ez sincs, meg az sincs, meg így sincs, meg úgy sincs. És ezt azért mondod, mert ezt gondolod tapasztalati realitásnak. De vajon hitben tudod, hogy minden a rendelkezésedre áll? Tudod, hogy Jézus Krisztusban Isten megnyitotta az ő mennyei tárházát, hogy az ő kincses tárából mindent odaad neked, amire szükséged van? Ez most nem szép beszéd, ez nem nagy beszéd, vagy túlzó beszéd, amit mondok, ez az Isten igéjének az igazsága. Mindennel megajándékoztattunk a Krisztusban. Mindennel. onnan mennydől, mindennel, ami igazán szükséges. Egy királyi kincstár finanszírozza az életedet, és egy elvehetetlen örökség vár rád, Isten ígérete szerint. Egy hervadhatatlan örökség. Elvehetetlen örökség. És már itt a földön, ebből a mennyei kincstárból mindent odad, amire éppen itt és éppen most szükséged van. Mert higgyétek el, hogy Isten királyságában nincsenek ebben az értelemben szegények. Isten királyságában nincsenek munkanélküliek. Isten királyságában nincsenek kiszolgáltatottak. Isten királyságában nincsenek magára hagyatottak. Isten királyságában nincsen olyan ember, akinek ne lenne biztos, egészen biztos, garanciálisan biztos a napja, a holnapja, a jövendője. Nincs egyetlen egy sem. Mert ha Isten Jézus Krisztust odaadta érted, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent? Mindent odaadott. Mond többet, mit tehet? Valóban mit tehet? Mit tehetnék, hogy meggyőzzön téged, hogy a szíved valóban az övé lehet, az életed az övé lehet, hogy te gazdag vagy, te meggazdagított ember vagy, örökös vagy, Isten fia örököse, vele együtt. Erre váltott meg. Nekem olyan kedves az, amikor olyan pólót vagy olyan pulóvert vettek föl az én lányaim közül is, meg másokat is láttak, akik ráírták ezt, hogy hercegnő vagyok. Na, micsoda önteltség ez. De oda volt írva alá, az én atyámnak vagyok az örököse, Jézus Krisztusért. Milyen jó ezt így tudni. Igen, hercegnő vagy, herceg vagy, örökös vagy, Jézus Krisztus örököse. Hát aki ilyen örökséggel bír, akinek ilyen királya van, az miért él szegény életet? Az miért él reménytelen életet? Az miért nem ragyog? Az miért nem boldog? Az miért nem mutatja meg mindenkinek? Igen, mint királyi gyermek élek föld porán. Szép örökség vár rám, égi koronám. Azért, mert Jézus letette a koronáját, több is koronát vett fel, hogy én, aki ítélet alatt lennék és lehetnék, én egyszer megkoronázott legyek ott a mennyben, mert nem a bírói székbe ülök majd, hanem uralkodói székbe hív meg oda a mennybe, hiszen Jézus Krisztus azért jött, hogy ahol ő van, én is ott legyek. Ezért ment ezen az úton végig, ezért ment el a mennybe, és ezért fog eljönni újra, hogy magához vegyen, hogy ahol ő van, én is és te is ott legyek. Ki az Úr? Neked császárod van, vagy királyod? Te hogy beszélsz a te királyodról, Jézusról? Te hogy látod őt? Miközben itt látjuk ezt a jelenetet, látjuk az emberek különböző hozzáállását, egyet biztosan lássatok, semmit nem változtatott az ő királyi voltán az, hogy az emberek mit mondtak erről. Az ő királyságán semmit nem változtatott. De az, ahogyan ők hozzáálltak, őket megváltoztatta. Mert aki felismeri, hogy Jézus Krisztus valóban az, akinek jött, és aki igazán, annak az élete változik meg. És annak az élete a vele való közösségben újul meg, és lesz egészen mássá. Adja Isten, hogy az ünnepre való előkészület napjain, mi, amikor itt vagyunk, nem déltájban, hanem most este felé, úgy készüljünk az ünnepre, mint akik tudjuk, kit ünneplünk, tudjuk, hogy mit ünneplünk, tudjuk, hogy mi történt értünk és velünk, és mi történhet velünk. Adja Isten, hogy tényleg ünnepet ünnepeljünk, és magasztaljuk, áldjuk az értünk önmagát adó Jézus Krisztust, és azt a mennyei atyát, aki odaadta őt nekünk, és vele együtt mindent, és most elérhetővé teszi ezt számunkra az ő lelke igéje által. Legyen ez a mi erőnk forrása, örömünk forrása, és legyen áldássá mindnyájunkban. Úgy legyen. Amen. Urunk, magasztalunk és áldunk téged, hogy nem császárunk van, hanem királyunk. És nem emberi királyunk, hanem királyok királya, uraknak ura, te a mindenek felett álló uralkodó, aki mégis olyan hatalommal és szeretettel hajoltál le hozzánk, hogy ebben a hatalomban és ebben a kegyelemben ott volt a megmentésünk, a szabadulásunk. Áldunk téged, hogy rád tekinthetünk ezen a héten, mint megkötözött, mint meggyalázott, mint keresztre szegzett király, de úgy, mint aki ebben is a hatalommal, a te szerető irgalmaddal vettél győzelmet, mert nem a halál győzött le téged, hanem te győzted le a halált. Nem a bűn győzött le téged, hanem a bűnt győzted le te. És mi ebben elrejtve élhetünk szabadon, élhetünk teljes, örök életet. Köszönjük neked, hogy megvalhatunk téged királyként, nem csak a szavainkkal, hanem az életünk minden rezdülésével, ha alárendeljük magunkat a te szeretet uralmadnak, ha te előtted hódolunk, ha te rád figyelünk, ha téged követünk, ha engedjük, hogy te urald az életünk minden pillanatát, minden élethelyzetét. Köszönjük neked, hogy nem hagysz el, hogy azt ígérted velünk, vagy minden napon, és hogy tiéd minden hatalom. Köszönjük, hogy ma este is a te lényedre tekinthettünk, és köszönjük, hogy tanulhatunk az ottani ünnep forgatagában, eseményeiben. Megtörténtek alapján, köszönjük, hogy készülhetünk az ünnepre úgy, mint akik imádni akarunk téged, a királyt. Könyörű, hogy ne csak hangzatos szavaink legyenek, hanem legyen kitartó, egyértelmű elkötelezettségünk melletted. Akkor is, amikor ez fájdalommal, vagy kirekesztettséggel, vagy támadással jár, hiszen tudhatjuk, te soha nem hagysz el, soha nem hagysz cserben bennünket. Kérlek, áld meg a gyülekezetünket, áldj meg bennünket, és vigyél oda a te keresztedhez ezen a héten, és vigyél oda az üres sírhoz, ragyogj fel, mutasd meg magadat, és a te evangéliumod örömhíred által szabadíts embereket, kérünk ma is. Köszönjük, hogy ígéretünk van arra, hogy meghallgatsz. Legyen ezért áldott a te szent neved. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a halálból győzelmesen feltámadott Úr Jézus Krisztus kegyelme, ami atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen.